Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A hatalmas turisztikával vagy turisztikával is kapcsolatos katasztrófákról beszélek most, péntek 13-a lévén. Szó volt már a Titanic katasztrófájáról, és beszéltem a 2004-es cunamiról, szökőárról. Nos, 2010-ben pedig olyan turisták haltak meg, akik Haitin jártak, és elkapták a kolerát. Több mint 900-an meghaltak, és 10 000-en betegedtek meg. Persze, főleg a helyiek vesztették életüket, de bizony nem csak ők kapták el, hiszen a főváros környéki zsúfolt menekülttáboroknál és a segélymunkásoknál eredeztethető kolera hamar átterjedt szinte minden területre Haitin. Sokan azt mondták egyébként, hogy a nepáli ENSZ alkalmazott a kék sisakosok hurcolták be a kort Ázsiából, emiatt nagyon sokan például a helyi lakosok közül az ENSZ békefenntartóira támadtak, tehát erre semmiféle bizonyíték nincsen. Nagyon sokan hallhattak már a Bermuda háromszögről, a Bermuda háromszög titkáról, ugye ez egy misztikus, félelmetes dolog, mert hogy ha valami a háromszög vonzásába kerül, akkor az megsemmisül, eltűnik, ugye nagyon sok ilyen esetről hallhatunk. Az első az egy hajó esete, 1872-ben történt, hogy egy hajóról egész egyszerűen nincs semmi információnk, hogy mi lett vele, ugyanis a hajó elhagyta New York kikötőjét, majd nyomtalanul eltűnt. Aztán megtalálták később a hajót, de senki nem volt rajta. Egyetlen egy élő ember sem kísértett hajóként bolyongott a Mary Celeste nevű hajó. Aztán egy 19 000 tonnás szállítóhajó esete is rendkívüli. A 309 tengerészből egyetlen egy sem került elő. Úgyhogy rengeteg hajóról, repülőgépről hallhattunk, hogy a Bermuda háromszögben eltűnt, és kérdéses, hogy miként lehetséges, hogy sokszor megtalálták a roncsokat, de egyetlen egy embert sem, aki túlélte a katasztrófát, és aki be tudott volna számolni a részletekről. Sokszor előfordult az, hogy megtalálták egy idő után a hajót, és külsérelmi nyomot nem találtak a járművön, ugyanakkor az emberek azt mondták, hogy ők csak utazgattak, és nem érezték azt, hogy ennyi idő eltelt volna. Nagyon sokan megpróbálták már megmagyarázni, hogy mi lehet a Bermuda háromszög titka. Egyesek szerint az, hogy ezeken a területeken, a Bermuda háromszög környékén az izzó magma áttöri a kérget, és az óceán aljára ömlik, érintkezik az óceán vízével, és sokszor hatalmas gáztömeg keletkezik, és itt a felszínen ilyen mérges gázakba halnak meg az emberek. Több mint 50 hajó és 20 repülőgép tűnt el nyomtalanul az elmúlt 100 évben az ördög háromszögének is nevezett bermudai területről. Évente 8000, vagyis havonta 300 vészjelzés érkezik a parti őrséghez, az itt tanyázó hajók jeleznek. A Bermuda háromszög név egy újságíró találmánya, a rejtélyes események helyszínét ugyanis ennek keresztelte. A Bermuda háromszög a Bermuda sziget, a portorikói partvidék és a Bahama szigetek által határolt háromszög. Nagyjából 800 000 négyzetkilométernyi óceáni terület. A 70-es években azt revesgették, hogy egy hatalmas polip rántja mélybe a hajókat, aztán a tudósok megállapították, hogy ez nem igaz. Később volt egy olyan elmélet, hogy a napból érkező különleges sugarak okozzák a tragédiát, a hajótöröttek pedig az elveszettnek hitt földrészen, a víz alatti Atlantison találnak menedéket. Hát persze ez sem egy realisztikus elképzelés. Utána a térségben uralkodó időjárási jelenségekre kezdtek el utalni, hogy ezek okozzák a katasztrófákat, és ezért nem találnak sokszor élő embert a hajó fedélzetén. Több fajta elmélet is létezik. Az egyik például az elektromos vihar elmélete. Ennek az a lényege, hogy elektromos kisülés jön létre mindig a hatalmas vízterületen, amikor ilyen katasztrófa történik előtte, és ezek megbénítják a kommunikációs rendszert, a vihar felkorbácsolja a nyugodt tengert, és a hullámok lesöprik a hajóról az embereket. A másik lehetőség a légköri zavar. Állítólag nagyon sokszor valami légzsákba vagy légjukba kerül egy gép itt a Bermuda háromszög környékén, ugye egyszer csak a felfelé áramló topikszerű meleg levegő, az eltűnik, és egy ilyen légzsákba leesik a gép. Mert hogy a Bermuda háromszög területén találkozik a trópusi és a sarki hideg levegő, és a kétfajta hőmérséklet összecsapásakor ilyen furcsa légköri jelenségek alakulhatnak ki. harmadik elmélet a mágneses vihar elmélete. A repülőgép és a hajó iránytűi ilyenkor használhatatlanná válnak, és az elektronos berendezések is, ha nem is semmisülnek meg, de nem használhatóak, úgyhogy ez lehetett az oka a hajók és a repülőgépek szerencsétlenségének, vélik az elmélet követői. A negyedik elmélet az óceánfenék elmélete. Ennek az a lényege, hogy vagy vihar, vagy elektronos vihar, vagy bármi más miatt, vagy egyszerű véletlen folytán, vagy kormányzási hiba miatt pusztultak el a hajók, vagy a repülőgépek emiatt tűntek el, és azért nem találtak meg sok roncsot, mert hogy a Golf áramlat hamar elhordja ezeket, szinte szétporlasztva a maradványokat. Persze ez az óceánfenék elmélet arra nem ad magyarázatot, hogy miként lehetséges, hogy megtaláltak olyan hajókat is, amelyekről csak a legénység, illetve az utasok tűntek el. Rengeteg hipotézis él még a tudományos elméleteken kívül is a Bermuda háromszöggel kapcsolatban. Van, aki azt mondja, hogy létezik itt egy fura hang, egy infrahang, az emberi fül ezt nem tudja érzékelni, és emiatt halnak meg az emberek, és beleestek a tengerbe. Sokan azt mondják, hogy furcsa, speciális hurrikán pusztít a Bermuda háromszög környékén. Ingadozik a gravitációs mező. Van egy ilyen elképzelés is. És hát a legvadabbak is mindenképpen megérnek egy említést, például az időkapu elmélete, miszerint a Bermuda háromszög egy időhasadék, és ebbe belemennek a járművek, azonnal megszakad velük mindenfajta rádió összeköttetés, és a gépek vagy a múltba kerülnek át, vagy a jövőbe vesznek, de hát egyszer talán még visszatérnek. És van még egy ennél realisztikusabb elmélet, amely szerint a Golf áramlat miatt annyi furcsa örvény van itt, hogy a levegő rezegni kezd, és ez annyira megterheli az élő szervezetet, hogy emiatt sokan meghalnak az emberek közül, és aztán, hogyha van egy nagyobb hullám, a már irányíthatatlan hajóról lesöplik az embereket. Minden esetre a Bermuda háromszög igazi titkát a mai napig nem fejtették meg. Persze ettől még a turisták utaznak, és mind a Bahama-szigeteket, mind a Bermudát felkeresik, ahol egyébként remek szállodákat is találnak. Mindenki hallott már az Atlantis legendájáról, úgyhogy közel 2,5 évezrede már foglalkoztatja Atlantis a tudósokat és a kutatókat. Én most csak a turisztikai szempontokat eleveníteném fel. Ugye azt, hogy ez a pluszkontinens mikor és hol volt, nem tudjuk. Ugye Platón az, aki megírta azt, hogy egyáltalán hogy nézett ki ez az Atlantis egykoron. Azóta viszont kiválóan megélnek az atlantiszi turizmusból olyan szigeteknek a lakói, akik azt mondják, hogy már pedig ott volt Atlantis. Ilyen például a görög Santorini, ahol úgy gondolják, hogy a félbevágott kontinens volt egykor Atlantis, és emiatt Atlantis nevet adnak szinte minden valamire való szállodának, és ennek a legendának a kapcsán szépen felépítették a turisztikai koncepciójukat. Aztán Atlantis a neve a Bahama-szigetek híres hotelének, amelyet erre a legendára alapított Saul Kerstner, és ugye a dubai Atlantis, amely szintén ennek a csoportnak, ennek a családnak a tulajdona, az Atlantis nevet viseli, és szintén ugye e szerint az álom, a leírás és Platón alapján készítették az látható dolgokat, kivéve persze a kaszinót, meg a szupercsúszdát, már egy kicsit amerikanizálták Atlantis legendáját is. A katasztrófa és a turizmus kapcsolatára remek példa ugye Pompei katasztrófája, a Vezúv 79. évi kitörése. Manapság a turisták azért látogatnak el ide, mert igazi történelmi séta, amit itt tehetünk, hiszen megmaradtak az épületek, sőt, megmaradtak az itt élők is, szinte konzerválta őket a Vezúv, a láva és a hamu, úgyhogy meg lehet nézni a földi maradványaikat is néhány itt meghalt embernek, és hát persze meg lehet nézni szinte tökéletesen, hogy milyen volt Pompei az időszámításunk szerinti 79. évben. Léteznek olyan hotelek, amelyek a paranormális jelenségekről híresek, ahol szellemek járnak, és emiatt jönnek ide a turisták. Vannak kísértett kastélyok Amerikában és Európában is. Az Ikláshegység lábánál például a Stanley Hotel az, ahol rengeteg-rengeteg kísértet járt már, sokan viszont pont azért mennek ide, hogy kísértettel találkozzanak, ebből is remekül megél a szálloda. Edinburgh közelében van egy olyan kastély, amely különösen népszerű, mert a szürke ruhás hölgyel lehet itt találkozni, aki a kastély ódon termeiben bolyong, a helyiek azt beszélik, hogy a kastélyt egykor birtokló család egyik tagja volt, és viszonya volt az egyik inassal. Házasság nem jöhetett létre, úgyhogy a lány öngyilkos lett bánatában, és az egyik szobában kísért a mai napig, de ez okon veszi, hogyha a szálló vendégekkel is osztoznia kell a helyiségen. New Orleansban is van egy szálloda, a Hotel Monteleone, ami érdekes, nem viccelek, van ilyen szervezet, hogy paranormális jelenségek kutatóinak szövetsége, és ők állítják azt, hogy a hotelban szellemek laknak, közülük a leghíresebb egy kisfiú. Minden esetre ettől még megy a hotelnek, sőt, még többen is vannak vendégek, mint az átlagos New Orleans-i szállodában. Phoenixben, a Hotel San Carlosban a személyzet még szellemtúrára is meginvitálja a kedves vendégeket. Marilyn Monroe is megszállt ebben a szállodában, de mégsem ő volt a leghíresebb vendég, hanem az a színésznő, aki 1928-ban leugrott a tetőről, és állítólag azóta a hotelben kísért, legalábbis a személyzet és a környéken lakók jelentős része is ezt elhiszi. Denverben a Brown Palace Hotel az, ahol szintén van kísértet, egy nő botrányos viszonyairól mesélnek a látogatóknak, és állítólag egy denveri előkelőség tanyázik ott a szállodában. De természetesen vannak még olyan hotelek is, ahol ketten, hárman vagy négyen is kísértenek, minden kísértetnek megvan a maga története, és a kedvenc szobája is. Ezek gyakran felárasak. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Ezúttal a turizmusról és a katasztrófákról, meg a szellemhotelekről volt szó. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!